A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli, tehát 6 óra 31 perckor. Itt a Rádió Café 98.0-án. És az elérhetőségeink a szokásosak 0636 98 0 98 0, az e-mailünk info@millasreggeli.hu, és a Messengeren is elérhetőek vagyunk, ott is lehet nekünk üzenni. A stúdióban Ács Gábor
és Kántor Endre. Találtam egy fülest, úgyhogy most már itt vagyok, igen.
Nagyon jó. Most majd itt van most már füles
most
is.
Most már az
akkor...
Andinak nem lesz, de majd akkor neki,
dehogy nem,
neki
ott
még van idő
szerválni. Ott van szépen, ott van lent. Mutogattam neked, de nem ja, találtam. Jó. Minden megvan, minden megvan. Kis péntek van.
Így van, és külön nagy szeretettel köszöntjük azokat a kollégákat, akik átrendezik előttünk a stúdiót, mi pedig nem készülünk, hanem csak nyúlunk a szokásos helyekre, és nincsenek ott a szokásos eszközeink. De ez a buli benne.
Ez nem buli, de... De kis péntek van. Én érzem, hogy...
Én nem érzem.
A helyzet egyre feszültebb.
Ja, hogy mert kis pénteken miért feszültebb
nem
a helyzet?
Nem kis pénteken, úgy december 12-én, tehát már úgy ráfeszültünk a pontosan 12 nap múlva várható nagy eseményre.
Semmit nem érzek belőle.
Nem közlekedsz az emberek között. Te az elefántcsonttornyodban, a buborékodban,
nagyon.
Ezért nem. Tehát, hogyha kimész, akkor érzed.
Bolondulnak már az emberek?
Aha, igen, igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy próbáljuk meg elhessegetni ezt a fajta negatív gondolatcsomagot, és koncentráljunk inkább arra, hogy hogy ússzuk meg a Vamageddont. Eddig jók vagyunk. A hallgatóink közül páran már elvéreztek, de azért jók vagyunk szerintem.
Igen, jelzik, hogy hol véreztek el. Igen,
igen, nagyon aranyosak.
Jönnek az üzenetek, tényleg szórakoztató. Köszönjük. Mindenki?
De,
talpon még részünkről?
Mint mondtam, ja. Hogyha csak megszólal valahol az első taktus, az nem ér, hogyha akkor sikerül fedezékbe vonulni, és érvényes a védőfelszerelés használata.
Hát azért ez egy elmosódott határvonal.
Nem, az első taktusnál ott még, hogyha tehát
várjad,
végig kell hallgatnod. Végig,
de tehát, ahogy, hát ha már a füledhez kapsz, akkor késő, nem? Tehát most,
vagy, hát attól függ, hogyha csak meghallod az első szót, hogy
hát
lászt.
Bukta.
Nem, akkor már nem bukta. Hát, akkor csak
ez gumiszabály.
Megsúrolt a golyó.
De ez gumiszabály.
Akkor megkarcolt. Szépen. Hát, figyelj, olvasd csak el, van ennek egy ilyen kiforrott irodalma.
Bírót.
Van egy kiforrott irodalma, hogy mi hogyan működik. Az a lényeg, hogy meg lehet úszni. Egyébként három ilyen felvétel is van, ami borzolja a kedélyeket ilyenkor. A Vamageddonban csak a Vam szám játszik. De
na, még
hát, van még a, ugye a All I Want for Christmas is You, Mariah Carey, és van még egy, ami most hirtelen nem jut eszembe, de na.
Van egy, ami viszont méltatlanul elsüllyedt.
Zene? Pedig... Karácsonyi zene?
Igen. A...
Melyik?
A Pogs és a...
Jaj, tudtam, hogy ezt fogod mondani.
Miért?
Tudtam,
az,
hogy ezt fogod de mondani.
De most az tök jó dal, mi a gond vele?
Persze, hogy tök jó, de az nem méltatlanul süllyedt el, az annyira szanaszét van játszva, hogy ez valami iszonyat.
Az nincs szanaszét, az pont, hogy nincs szanaszét játszva.
Az folyamatosan, gyakorlatilag ugyanúgy folyik a csapból.
Hol?
De hát nem Magyarországon, most hát ez az biztos.
Én most Magyarországról beszélek.
De minek akarod ezt visszahozni?
Mert ez egy jó dal, és évek óta sehol nem hallottam.
Ráadásul az összes szereplője meghalt, eléggé hát kellemetlen igen. körülmények között.
Jó, hát ez nyilván szomorú.
A hölgy is.
Ez külön szomorúvá
teszi. Énekesnő is igen. maga, úgyhogy igen. elég erős sztori. Pont most olvastam róla egy hosszabb cikket.
Már itt a körülményeiről a balesetnek? Aha.
Igen, úgyhogy ja. Na mindegy, igen, van egy ilyen is. Van egyébként nekünk saját Millás reggeli karácsonyi válogatásunk, ugye még tavalyról. Ezek elég erősek, úgyhogy ezeket így nehéz így ide.
És hol van a karácsony slágere?
Olyan nincsen, csak nyárslágere van. Nem szabad túl maxolni.
Vigyázz, kérdésekkel provokálnak.
Ja, kérdésekkel provokálsz, értem. Mert ugye például itt van ez a száma, amit így néha karácsonykor lejátszunk, amit szerintem ismersz. De ez neked van. Ezt akár a Mambo Kurt is játszhatná teljesen. Szóval Gábornak nincs karácsonyi hangulata. Csak úgy nincs, mint a belgának. De... Tessék, bátod?
Nem vettem még semmit.
Na, szóval ezt lehet látni.
Na, hát ez 23-án szokott eszembe jutni, valóban.
És egyre feszültebbek a sofőrök is.
A negyedik szabály, the fourth rule.
As soon as you recognize. Hát igaza van, a csodában.
Abba, mert ha megismerted, véged van.
Ha megismerted, igen, akkor véged van.
Jó, igaza van a hallgatónak.
Negyedik szabály, ha már megismerted, véged van. Akkor ezt preventíve kell megoldani valamiféle védőeszközzel. Úgyhogy ha lehet. Na, jó reggelt! Kispéntek ügyben, szombaton meg GDP Day lesz. Igen, sajnos. Hát ez már akinek. Tehát, nekünk nem.
Ma van olyan Millás szabály is, hogy every day is GDP day. Ja, ez a Mihálovics féle szabály.
De majd támogatjuk a GDP termelést a szombati ismétléssel természetesen. Na, mit tudunk erről a mai napról?
Mármint hogy kiket?
Ünnepő? Gabriella nap van. Ne viccelj. Egy csomó Gabriellát ismerek, úgyhogy boldog névnapot nekik, meg azoknak a Gabrielláknak is, akiket én nem ismerek. És akik engem ismernek, vagy olyanoknak is, akiket én sem ismerek, és ők sem ismernek engem. Tehát minden Gabriellának. Franciskák, Johannák, Santálok is ünnepelnek, csak úgy, mint a bulcsúk. Úgyhogy boldog névnapot nekik, de a Gabriella a főnévnap.
Tudod, hogy gyerekkoromban hányszor megkérdezték tőlem, hogy ha lány lettem volna, Gabriella lettem volna? Ennél idegesítőbb kérdés szerintem nem volt. Ez még a 15 éves korodban a csajozolek kisfiamnál is szerintem sokkal borzasztóbb volt.
Senki nem kérdezte meg, hogyha lány lettem volna, Andrea lettem volna.
Hát ez nem áll olyan közel az Edéhez.
Az Edéhez nem, igen, de az már csak később jött. De az Andre, volt egy idő, amikor nem is lehetett külön ünnepelni az Andrét. Nem volt külön névnap, András napon kellett. Aztán amikor sikerült végre beiktatni, hogy legyen már Andre nap is, akkor rögtön átnyargaltam arra a névnapra, mert már nem akartam közösködni az Andrásokkal.
Nagyon helyes.
Szóval, 1820 ezen a napon történt, hogy véglegesen elkülönült egymástól a pécsi borbélyok és sebészek céhe. Ezen mindig jókat rögök. Azt gondoltam, hogy akkor tudták elsajátítani végre azt, hogy amikor nyírnak, akkor így a füleket, meg az orrokat, meg az ilyesmit, azokat ne vágják le. Úgyhogy így sikerült a borbélyoknak elkülönülni a sebészektől. De ez 1820-ban volt egyébként. Aztán rádiótörténeti mérföldkő Guglielmo Marconi, aki 1901-ben először létesített sikeres rádiókapcsolatot Európa és Amerika között. Úgyhogy ez 1901-ben volt ezen a napon.
Gyászolnak a vasútbarátok 2009. december 13-án, az akkori menetrendváltáskor a MÁV megszüntette a személyszállítást 24 vasútvonalon és vonalszakaszon, mintegy 800 kilométeren. Ez volt az első nap, tehát 12-én közlekedtek utoljára. Ez volt az utolsó nagy vasút bezárósdi, tehát 2009-ben. 15 évvel ezelőtt.
Azóta volt egy csomó bezárósdi, meg
nem
most van
volt,
ígéret.
Azóta módváltás volt, kérlek szépen.
Ja, bocsánat.
Nincs bezárás, módváltás van.
Jó, hát én ilyen szemantikai különbségeket nem teszek, de...
Tehát nincs megszorítás, hanem mi van helyette? Semmi nincs.
GDP növekedés. Mint vészhelyzet, háború.
Átalakítás, fejlődés, igen.
Úgyhogy előre. Azóta előre van.
Költségvetési hiánycsökkentés. Nem is nagyon találtak ki a helyet mást, hogy mit kommunikálnak, inkább csak a körbeírják, elkummantják, igen. De megszorítás az nincs, ez a biztos, igen.
Na nézzük, születésnaposok közül híres születésnaposok. Jesse Owens, négyszeres olimpiai bajnok, amerikai atléta. 1913-ban született ezen napon. Oppá, Frankie Boy, nem is vettem észre. Frank Sinatra 1915-ben született ezen a napon. Aztán Fittipaldi.
Miért pont Fittipaldiból lett Fittipaldizás?
Hát ezt nem tudom.
Tehát volt elég sok kiváló autóversenyző.
De jó hangzik,
de lefittipaldizni a gyorsanhajtó haverokat.
De ez magyarul van csak szerintem.
Szerintem is egyébként. De miért pont?
Mert jól hangzik. Ő?
Igen. Simán egyszerűen.
Igen.
Egy jó pofa név, és akkor ez köznevesült a...
Szerintem igen.
Cikcakkozó, gyorshajtó,
70-es években ugye szerintem nagyon jól hangzott a Fittipaldi. Mondták a rádióban egy csomószor. Müller Péter Szijjámi, magyar költő, filmrendező, zenész, 1951-es születésű, nagyon boldog születésnapot neki. Uh-huh. Aztán ki van még itt? Te kit emelsz még ki a sorból?
Hát senkit.
Senkit? Ennyi. Na hát, Jennifer Connelly-se. Biztos van egy csomó film, amit nagyon szeretsz tőle.
Ne, azt sem tudom ki ő. Úgyhogy...
Gondoltam, azért kérdeztem rá.
Hát akkor mesélj róla, mert én tényleg elakadtam egy pillanatra.
Jennifer Connelly-nek van egy csomó jó film. Biztos is, mert egy ilyen csillagszemű lány. Nagyon
akkor
sok.
Látnom kell, jó.
Hát kattints rá, és akkor látni fogod, hogy ki az. De hát de azt hiszem, ha volt egyszer egy Amerikában, debütált még nagyon... Aha. Kicsi korában, a Mulholland gyilkos negyed, Dark City, abban ő volt a például a, vagy Requiem egy álomért, úristen, na, például Requiem egy álomért, tessék.
Uh-huh. Ja, oké, akkor szerintem.
Most már megvan.
Akkor megvan, igen. Ugye? Kiigazítás van, megszeretés helyett írja egy hallgató, nem, azt sem szeretik, mert annak is negatív.
Nem, nincsen. Háború van, meg vészhelyzet van, meg egy csomó minden. Na jó, menjünk akkor tovább, rúgjuk be a kis péntek ajtaját egy kiváló feldolgozással, de csak azért, mert szeretjük.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mi van a lapokban, milyen hírek vannak. Például, hogy megjelent a rendelet éjszaka a magyar közlönyben a babaváróhitel módosításáról. És hát ugye most megszokott menet az éjszakai megjelenés, ezt már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez a normál ügymenet. Mindegy, a lényeg, hogy a kormányrendelet értelmében számos ponton pontosítják a babaváróhitel szabályait, és több szempontból jobb helyzetbe kerülhet az, aki igényelni szeretne, vagy már ilyen kölcsönnel rendelkezik, például akiknél 5 éven belül nem születik baba, azok is jobb helyzetbe kerülnek, meg a kamatmentességet vissza lehet kapni abban az esetben, hogyha az első baba végül az 5. évet követően születne meg. Azok is jól járnak, akik elváltak, de 5 évet követően újra meg... Hát kérem szépen, ez az új 5 éves terv ezek szerint.
Aha. Tehát hozzunk egy szigorú szabályt.
Aha, igen, igen.
Aki tudatos és ezt átgondolja, és mondjuk nem veszi föl, mert tart attól, hogy majd nagyon... kemények a feltételek arra az esetre, hogyha nem teljesít, az a végén ismét jól ráfázik. Tehát mindig a tudatosak, aki gyere, csináld, vágd bele, aztán
majd konstans módon
elszartad, majd megmentünk, majd akkor módosítjuk. Jó, pénzügyi tudatosság, ahogy kell.
Na, te mit találtál?
De hát ez volt a várakozás, tehát nagy meglepetés abban azért nincsen, hogy enyhíteni fogják, mert különben elég csúnyán néz neki a bukási arány. Hát, especially for you, Ede.
Na, jaj, ne. Ne, légy színe.
Kitaláltad?
Igen.
Na mond.
Figyelj, úgy unom már. Tehát ebben az egész sztoriban...
Tényleg egyből vágod, mire gondolok?
Ebben az egész sztoriban számomra a legmegdöbbentőbb az, hogy ez a csaj, aki ezt kitalálta. Ez miért nem védette
Mondjuk
le?
Erre a hallgatóknak, hogy miről
miért
van
nem
szó
védette azért? Le, tényleg? Tehát akkora kasza lett volna, így is nagy, mert folyamatos előrendelései vannak ott a helyszínen. És ott mondjuk tudnak kiszállítani is, és elő is lehet úgy rendelni, de az, hogy külföldön de ebből mekkora...
Ebből semmit nem kap, gondolom.
Semmit.
Na, szóval a Dubajcsokiról van szó, hogyha valaki nem jött volna rá, mert miből is jött volna. A hír az annyi, hogy akkora verseny lett, az őrület, a mánia, az lejött egészen a kiskerláncokig, és most az Osán azzal szállt be a versenybe, hogy nála nincs két táblás korlátozás, hanem három táblát igen. lehet vásárolni. Képzeld, de beestem, vettem sütit egy szamos cukrászdában, és megláttam ott életemben először, közel került hozzám egy tábla. Hanem mi ez? Ja! És valami eszméletlen drága, nem tudom, 8000, vagy nem tudom, igen, egy tábla
igen.
csoki.
Hát igen.
És akkor gondolkodtam, próbáltam így közelről megvizslatni, és gondoltam, hogy de jó lenne megkóstolni.
Neked nem szabad.
Miért?
Hát mi a pisztáciát, azt tehetsz?
Én szeretem a pisztáciát.
Jó, hogy arra nem vagy allergiás?
Abszolút. Tehát a Lindor golyóból is a pisztáciás a kedvencem. Tehát akkor... kigondoltan szeretem a pisztáciát.
De a baklavát utálod.
A baklavát, de hát ez nem tűnt olyan baklavásnak, hát jót a be... Ez... Majd kívülről ez mezei csokonak tűnik.
Hát eredetileg ez a kanuffa tésztás cucc, ez...
Azzal még nincs bajom, tehát az, hogy nem kedvelem.
Jó, okay.
Most már én tényleg kíváncsi lettem rá, úgyhogy mondtam ott, hogy elnézést, kockánként nem lehet venni belőle. Akkor csúnyán néztek rám, akkor mondom, akkor kifejtem. Hát tetszik tudni, én az Azariát is bele akartam hallgatni, de hogyha abba bele lehet, akár csak másodpercekre, ott szeretném megfejteni a rejtét.
Nincs rejtély.
Ehhez
nem,
meg
nincs
kell,
rejtély.
Meg
ez
kell,
az...
hogy ízleljem a dolgot.
A Mihálovics nem lehet... együtt folyamatosan ebben a lázban égtek, hogy a rejtét fejtsük meg, az Azaria rejtét. Mi nincs rejtély?
De van.
Oké, akkor parancsolj,
nem
mondd el.
Hát ez szerintem, hogy egy ekkora... Nem, akkor ne nevezzük rejtének, de egy ilyen hisztimánia ki tudjon alakulni egy tök egyszerű, édesdrágán eladható termék.
Társadalom infantilizálódásának tökéletes mérföldköve.
Érthető, hogy inkább az a meglepő, hogy még nem jöttek elő, gondolom majd a napokban jönnek elő a magyar sajtóban nagy megfejtő cikkek, ugye emlékszel az Azariánál is mi volt, amikor
igen,
heteken
jönnek,
keresztül.
Jönnek,
jó
igen,
nagy csúszással.
Igen,
szerintem készülj föl, hogy a következő napokban dubajcsoki megfejtő cikkekkel lesz tele az egész mainstream magyar sajtó. De én gondoltam, hogy azért egy kis ízlelés talán segítene, de azt mondod, hogy nem segít. Hát mindegy, kíváncsi,
figyelj,
most
mit lehet erre? Tehát érted, az, amikor már mindenféle variáció van, tényleg ez van. Tehát régen legalább Mozart Kugel volt, érted? Itt tartunk. A Mozart Kugelből eljutottunk a Dubaj csokiig. Így infantilizálódik a társadalom. Ott legalább lehetett azt mondani, hogy egy híres zeneszerző, egy csomó kulturális dolgot hozzátársítani.
De mondd már meg, hogy miért, egy mondatban, hogy miért. Ennyit számít a TikTok? Tehát ugyanaz, mint a román elnök választás. Tehát egyszerűen elterjed valami hülyeség a neten.
Pontosan.
És menőnek tűnik, és akkor megveszed sokszoros áron.
Megvan a Big Red Shoe. Ez egy olyan cipő, ami úgy néz ki, mint egy ilyen rajzfilm cipő, de úgy van megcsinálva. Egy ilyen csizmaszerű valami, ilyen bakancs. És a TikTokon terjedt el. Vannak divatházak, akik kimondottan mém divatot csinálnak. Nem lehet rendesen hordani. Igazából kényelmetlen, meg baromi hülyén is néz ki, de divatos lett a TikTok miatt és az Insta miatt. És van, lehet kapni, hogy mihez felhúzni. Ne, igazából nem lehet se felhúzni, se semmi. Ez egy mém divat cikk, és ugyanez a jelenség zajlik most a Dubaj csokival.
Értem, mindig vannak kisebb mániák, de engem az érdekelne, hogy miért pont ebből lett az nyilván. Na, mindjárt nem fejtem meg, mondok azért egy normális.
Inkább és fontos. Sokkal fontosabb.
Van még egy fontos hírem. G7 MÁV óriás megrendelése tarthatja életben a nyugaton felsült Neres gyártót. Egy hatalmas IC kocsi megbízást kapott az a gyártó, amely tőkealapon keresztül valószínűleg a MOL-hoz és Hernádi Zsolt elnök vezérigazgatóhoz köthető, és hogy ennek mi a háttere, meg egyáltalán a korábbi IC kocsis gyártásnak is, az is botrányba fulladt, ez hogy köthető, ez az új hatalmas megrendelés, ez a g7.hu-n olvasható.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hú, annyi minden történt, hogy alig tudjuk elmondani, már 400 milliárd dollár fölött van Elon Musk vagyona, ugye a Tesla új történelmi csúcsra került.
Három év után ment kitöltve.
Igen, az, hogy mondjuk ebből a vagyomból az osztalékot mikor tudja megkapni Elon Musk, az egy másik kérdés, mert folyton keresztbe tesznek neki a bíróságon, és nem engedik, hogy a zsebre tegye ezt a pénzt.
Az lényegtelen a tőzsde.
Majd meghitelezik. A tőzsde szempontjából
úgy érzek elé, hogy a tőzsde azt árazza, hogy aki ekkora cimbi az amerikai elnök mellett, annak a cégének a cégének kedvezően fog minden szabályozás alakulni.
Hát
nagyon leegyszerűsítve, és sokan gondolják így, sokan áraznak így egyébként.
De az Alphabet is történelmi csúcsra ment, és egyértelműen a Nasdaq húzta, tehát az amerikai tőzsdét, itthon pedig a MOL vezetésével emelkedett csúcsra szintén a magyar tőzsde, úgyhogy a Bux Index is csúcson zárt. És úgy, hogy csak a MOL volt pluszban a nagypapírok közül, az OTP 0,1%-os mínusz, a Richter 0,5%, a Telekom 1% mínusz, a MOL viszont 1,5%-os pluszban zárta a napot, és 2 milliárdos forgalomban, az OTP 8,6, tehát 8,5 milliárdos forgalommal volt az első, természetesen a Richternél 1,5 milliárd volt, és a Magyar Telekomnál pedig 500 millió. Ami még érdekes, hogy van egy pár érdekes cég, például, akik benne vannak az AI sztoriban, és érdemes rájuk odafigyelni. Aki mondjuk az Nvidia-ról lemaradt, és a nagy emelkedésben lemaradt, az olyan cégekre tud odafigyelni, mint például a abszolút csúcson záró Rigetti Computing, egy egészen komoly sztori, és ugye az Alphabet pedig azért ment csúcsra, mert hogy bejelentették a kvantum számítástechnikában elért új mérföldkövet, azt hiszem Willow-nak hívják ezt a csipet, ami lehetővé teszi, és egészen elképesztő sztorit produkált. A Rigetti Computing pedig lényegében mindenkit megelőzött az amerikai piacon, még az Nvidia-t is forgalomban elég nagyot ment, és százalékos arányban pedig ilyen 17-18% körüli pluszban zárt, úgyhogy ez is egy olyan dolog, amire érdemes odafigyelni. És még mire, Gábor? Ja nem, bocs, 15% volt pluszban a Rigetti.
Nagyjából, ugye hát a Tesla volt a fő sztoria, meg hát a 20 000-es szint áttörése a Nasdaqnél, újabb történelmi csúcs, amit az elmúlt években legtöbb alkalommal elmondhattunk, technológia vezetőerő, többiek alul teljesítenek, sőt a Dow Jones mínuszban zárt, és mindent vittek. Igen. A nagy tech cégek, kicsit nőtt a kamatcsökkentés esélye, a inflációs adat után most éppen ennek örülnek a befektetők, csúcsok csúcsán minden, ennyi.
Akkor be is fejezhetjük az egészet már ennyivel. Igen, egyébként távol-keleten is jó a hangulat, a Nikkei pluszban 1,5%, a Hang Seng 1,5%, a Shanghai Composite több mint 0,5%, a Kospi is 1,3%, úgyhogy, és Európában is pluszokkal zártak a vezető mutatók.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Czoller Andi.
Jó reggelt!
Milyen csinos vagy.
Köszönöm.
Nagyon jól áll
szépen
neked ez a szín.
Tegnap után muszáj, hogy ilyet csináljál velem.
Miért?
Hát, mert csúnyaságokat mondtál.
Ez dehogy is. Ember.
Ez majd
nem
meglátod.
Én, nem, visszautasítom, nem volt semmi csúnyaság, egyszer se. A Mihálovics miatt tűnt úgy, mert ő rögtön elkezdett hőbörögni, mert nem értette. Ennyi.
Hát egy szofisztikált humorodat nem mindig lehet érteni, de látod, óvatosabban kell fogalmazni ezek szerint.
Jól van, elfelejtem gyorsan, jó, és nem
tessék, ez a szkabátlopás ügybe keveredtem, tehát innentől kezdve már nem lehet.
Belőle, biztos, hogy nem.
Na jó. Akkor igen, mi a lényeg?
Az, hogy örültök nekem most.
Igen, reggel, nagyon örülünk, igen, nagyon örülünk, ennyi. Így van. Akkor örüljünk egymásnak, és a kedves a hallgatóknak híreknek. Jönnek. Ja nem, még van egy jó kis okos morzsa adag, és akkor utána jönnek a hírek.
Okos morzsa a Színlap támogatásával. Egy csepp vér, tengernyi információ. A koffein egészséges. A koffein kerülendő, a koffein csökkenti a cukorbetegség kockázatát. A koffein emeli a vérnyomást. Számos ellentmondó híresztelés kering a koffein lehetséges mellékhatásairól, amely a rendszeresen kávézókat, a felnőtt lakosság nagyjából 85%-át nagy valószínűséggel érinti. A koffein élettani hatását és lehetséges mellékhatásait leginkább egyéni genetikai adottságaink határozzák meg. Az elfogyasztott kávéban lévő koffeint szervezetünk azonnal metabolizálni, azaz bontani és átalakítani kezdi. És ennek a folyamatnak a sebessége és hatékonysága nagyban meghatározza, hogy a kávé a kedves vagy a mogorva arcát fordítja felénk. Azoknak, akiknek a szervezete csak lassan képes lebontani a koffeint, nos nekik nagyobb a kockázatuk a szívizominfarktusra, ha rendszeresen és sok kávét fogyasztanak. Ezzel szemben a gyorsbontók számára még csökkenti is a kockázatot a napi, akár 4 csésze kávé. A koffeinbontás képessége nem csak kávézási szokásainkat határozhatja meg. Arról is rendelkezésünkre állnak szakirodalmi adatok, hogy a lassú koffeinbontó nők fogamzó képessége gyengébb, és körükben valamivel nagyobb a vetélés esélye is. A koffeint főként egy máj által termelt enzim, CYP1A2 bontja le. Ezen enzim génjének vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy az illető lassú, gyors vagy közepes koffeinbontási sebességgel rendelkezik, és ez alapján optimalizálható a kávé vagy tea fogyasztása. Okos morzsát hallottatok a Színlap támogatásával. Egy csepp vér, tengernyi információ.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 11 perc van, december 12-e csütörtök. Többen kikérték maguknak, hogy kispénteknek neveztem a mostanit, hiszen szombat munkanap. Szerintem a kötelező szabadságok miatt, amiket még az évvégén ki kell venni, ez már nem számít annyira nagy munkanapnak, de mindegy. Lehet, hogy többen is dolgoznak. Mi itt leszünk a Best of Millás reggelivel, és egyébként pedig megpróbálunk elbújni a Dubaj csoki őrülettől Ács Gáborral.
És Kántor Endrével, aki már, ha a téma közelébe érünk, égnek álló hajjal reagálna, hogyha lenne olyan neki.
Azt mondja Sándor, hogy Messengeren írta nekünk, köszönjük szépen a Facebookon, hogy tegnap hozta feleségem kém, és ott le van fotózva egy dubajcsoki. Az a legviccesebb, hogy tényleg sikerült elsajátítani mindenkinek, aki rászállt erre a vonatra, azt, hogy ez a szép zöldes, sárgás szín, és ugye rá van írva, hogy elit, meg ki van írva, hogy pisztácia. És ugye még hogyha aranycsillámok is vannak rajta, és ne adj Isten, pink csokoládból készül, mondjuk nem normál tejcsokiból, akkor aztán tényleg igazi elit. Ez az a disztópikus gumivilág, amit létrehoztak Dubajban is.
Ettől engem még, hogy az egész hogy jött át, de egyébként a kereskedelmi háttere is, tehát hogy ez villámgyorsan jött be és lett népszerű, és hogy a kereskedelmi láncok hogyan ugrottak rá, honnan szerzik be?
Hogy honnan szerzik be? Végig, ezt magyaráztam neked, Isztambulba végigmész bármelyik piacon, és hegyekben áll Magyarország de... utolsó a sorban most itt a mém sztoriban, tehát ez már végig csöpört a világon.
Ne gondold, hogy onnan hozzák ide, hát csak helyben gyártanak valami hasonlót.
Ez biztos, hogy nem mi? Gyártják
amit
helyben.
Amit a Lidl-ben meg az Aldi-ban adnak?
Ez biztos, hogy nem.
Ezt Isztambulból hozzák be egyenesen?
Én nem tudom, hogy Isztambulba honnan hozzák, de az biztos, hogy ott hegyekben áll.
Annyira fölfutott a gyártás, hogy az egész világon a mániát el tudják látni ugyanabból a kis...
Nem hiszem, hogy ugyanabból...
Hát, ez érdekelne, hogy az egész hogyan működik.
De mivel nincsen, neki kanonizált receptje, hanem csak, hogy nagyjából ezek az összetevők, ezért lényegében bármi hasonló lehet így nevezni. Szerintem azt kéne kiszámolni, az lenne az igazi, hogy mekkorát kaszálhatott volna a csaj, aki a, mi is a neve ennek, fix csokoládé, akitől elindult, hogyha ezt rendesen védjegyezi. Majd ez a STNH-nak egy szuper jó téma, és elmondhatják itt nálunk a Millás reggeliben. Azt mondja nekünk Ákos, megszorítás helyett felcsökkentés van. És egy másik. Vamageddon.
A jövőre hatalmas növekedés.
Jövőre hatalmas növekedés, így van. Vamageddon. Tegnap jött a célirányos megsemmisítés. Amikor látod a projektoron, hogy a főnököd bekészíti az atombombát, szólsz nem egyszer, hogy nem kellene, és csak azért is beteszi, mert jaj de jó, jaj de vicces. Hát nem az.
Ez talán a bukás legbosszantóbb formája.
Nagyon ideges. Igen. Ákos is elvérzett. Tehát erre csak azt tudom mondani, amit a kedves hallgató tegnap írt, hogy most már mindegy. Tehát most már legalább vége ennek a stressznek.
Ugye ez legalább a szabályok alapján itt lehetett sejtésed, és menekülhettél
úgy
volna.
Úgy van, igen.
És rád kényszerítik.
Igen.
Ez tényleg a bosszantó nagyon.
Igen. Na jó. Azt mondja, hogy van-e még valami, amit szeretnénk?
Ja, jaj,
hogy
gyorsan a Budapest.
Budapest.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Ez csak nagyon gyorsan a jövő heti budapesti közgyűlési ülésről jelennek meg szépen sorjában a napirendi pontok, és akkor ezekből szemezget a sajtó. Kettőt emeljünk ki, egyik már a hírekben is elhangzott, hogy Karácsony Gergely és Vitézi Dávid közösen tett javaslatot a Rákos rendezői rendezésre. Mármint, hogy ha már, tehát tudomásul véve és elfogadva, mert igazából nincs mit tenni, hogyha már a kormány szinten megállapodtak arról, hogy ez lesz, akkor legalább zöld legyen, és olyan legyen, ami az embereknek is jó. Erre tesznek közparkra javaslatot, kulturális látogató vonzó közintézményekre, a parkokkal hogyan kössék össze a belső város részeket, a helyi oktatási szociális egészségügyi intézmények hogyan kapcsolódjanak, része lenne ennek, amit egyébként Vitézék már régóta mondogattak, terv is volt rá, a Nyugati és Rákospalota-Újpest közötti vasúti vonalszakasznak a felújítása, és a többi, felhőkarcoló magasságnak a megfelelő belövése, ilyesmi. Tehát ez olyan, hogy ja, persze, javasoltuk a kormánynak, aztán majd meglátjuk, hogy csinálja. De egyébként a másik is ugyanilyen, az még érdekesebb, nyilván fölkapták a hallgatók arra is a fejüket, hogy meglepődve tapasztalták, hogy a trafipaxok, az új trafipaxok adatai alapján mennyi sok gyorshajtó van, és nem csak gyorshajtó, hanem extrém gyorshajtó is, és azt javasolják, hogy ha 50 km per óránál nagyobb sebességtúlépés van, tehát mondjuk mezei 50-es táblánál 100 fölött megy valaki, mondjuk 30-as táblánál ez akkor értelemszerűen 80, akkor az legyen a következmény, hogy fél évre elveszik a Verdát, majd pedig, ha még egyszer előfordul, akkor örökre. Ugyanez lakott területen kívül 75 km per órás túllépésnél lenne érvényes, tehát 6 hónapra foglalnák le a kocsit egy, ilyen extrém szabálysértés esetén, másodiknál pedig, ha 2 éven belül ismétlődik, akkor szevasz, elbúcsúzhatsz a Verdától. Az osztrákoknál ez működik, és ezt hoznák be, de ennél pont ugyanaz a helyzet, hogy ez fővárosi javaslat, a döntés természetesen a kormányi.
Igen, és természetesen az is érdekes lesz, hogy ennek tükrében, hogy kinek a kezébe kerülhet ugye hosszú távú bérleti szerződésben a pályaudvaroknak a működtetése, vagy az ingatlannak a bérlete, az ez a másik, ami nagyon izgalmas ebből.
Hát én remélem, hogy akkora sorbálás lenne ezért.
Szerinted?
Hát nem tűnik annyira nagy biznisznek szerintem.
Illetve meglátjuk.
Hát, jó.
Arra hasznosíthatja az ingatlannak az alapterületén található épületeket, amire csak akarja, amik nem a MÁV-nak a működéséhez szükségesek. Tehát ott aztán lehet bármit csinálni, irodáktól kezdve. Úgyhogy...
Hát a nagy része az épületeknek nem alkalmas rá.
Nem alkalmas rá. Értem.
Nézd meg, milyen állomás épületek vannak a kiírásban, tehát nem olyan egyszerű történet.
Jó, van-e még Budapestről kapcsolatban valami?
Nincs,
vagy
szerintem
fussunk tovább.
Igen, mert sok mindent meg kell még beszéljük.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Közben megnéztem, és nem tudom, hogy mi van a magyar sajtóban, de miután a fix desszert csokoládér csaj, aki Szára valaminek hívnak, ki bedobta ezt az egész sztorit, a német nyelvű közösségi médiában ment ez nagyon nagyot. És a Németországból indult el az egész. A Lind például felvette rögtön a készletébe ezt a Dubai csokoládét, aha, és ki is árusította az egészet, és lehetett látni, hogy egy óriási felfutás van. A Német Szabadalmi és Védjegyhivatal adatai szerint 2024. december 4-én összesen 19 olyan aktív védjegybejelentés volt Németországban, amelyek az édességekkel kapcsolatban tartalmazzák a dubai kifejezést. Uh-huh. Több mint 30 hasonló csokoládé védjegybejelentést regisztráltak Európában, tehát most kapcsolt mindenki 2024. második fele végén, és a dubai csokoládé kifejezést általában a pisztáciakrémmel és kadaifival, vagy ezzel a kataiffal készített csokoládé változat leírására használják. Hát, az Egyesült Arab Emírségek nem tagja az eredet megjelölések oltalmáról szóló nemzetközi egyezménynek. Így aztán a dubai csokoládé kifejezés nem tartozik a törvény oltalma alá. Tehát nem tudta megcsinálni, képzeld el. Kellett volna létesíteni valahol egy céget, máshol igen, és úgy beegyeztetni. Úgyhogy így szívta meg. Na gyorsan akkor egy jó kis nyugdelika, és utána megyünk tovább.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük azt, hogy hogyan változik jövőre a kafetéria. Úgy tűnik, hogy a munkáltató adómentesen értékhatárkorlátozás nélkül támogathatja a munkavállalói diákhitel törlesztését, biztosíthat állatkerti belépőt a minimálbér értékéig. Tehát mindenféle kényeztetéseket lehet látni, de majd elmondja nekünk mindezt Fata László kafetéria szakértő, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat, és hát ritkán van ilyen, hogy úgy ülök be a stúdióba beszélgetni, hogy én is listát írok magamnak, hogy mik voltak ezek a változások.
Uh-huh. Olyan sok volt most ezek szerint?
Nagyon sok volt, nagyon sok volt. A Széchenyi pihenőkártyát tekintjük, akkor is volt már több is, hiszen a szép kártya január 1-i egyenlegét, meg amit rátöltünk, annak a felét lehet majd lakásfelújításra költeni. Jön egy új alszámla, ami sportolás-rekreáció irányba költhető el, és plusz keretösszeg is érkezik hozzá, tehát eddig volt 450 ezer, most lesz 120 ezer pluszban erre a Széchenyi pihenőkártya aktív magyarok alszámlára, ugyanúgy 28%-kal, mint a korábban megszokott kártyára. Uh-huh.
Az adómentes körben milyen nagy újdonságok vannak még?
Az adómentes körben két újdonságot kell megemlítenünk. Az egyik, az ugye adómentes volt eddig minimálbér értékéig a sportrendezvényre szóló belépő, meg a kulturális szolgáltatásra szóló belépő. Emellé bekerült külön még egyszer a minimálbér értékeig az állatkerti belépő, és munkáltató adhat munkavállalónak, de akár a közeli hozzátartozóknak is. És félig meddig újdonság, hiszen 2018-ban volt már a diákhitel törlesztés támogatása, most egy kicsit talán egyszerűbb szabályozása, ami látszik, hogy a kötött felhasználású diákhitelre adhat támogatást a munkáltató összegkorlátozás nélkül adómentesen a munkavállaló számára.
Uh-huh. Jó, ez jó hangzik. És hogyha úgy kérdezem, hogy melyik a legmeglepőbb, meg úgy kérdezem, hogy melyik a legfontosabb, vagy legjelentősebb, amelyik mondjuk a legnépszerűbbnek ígérkezhet majd?
Nagyon fontosnak, meg jelentősnek ígérkezik a lakhatási támogatás, ami bérenkívül juttatásként 28% adóteherrel jön, 35 éves korig adható a munkavállalónak 150 ezer forint per hó értékben, ami jelentős összeg, de az a helyzet, hogyha valakinek magasabb az albérlete, mert az albérlet térítésre, illetve lakáshiteltörlesztésre használható, azoknál akár magasabb összeget is lehet adni, csak nem 28%, hanem 33,04% lesz a teher. És ami nekem így első ránézésre fontos, hogy azt látjuk, hogy nagyon sok olyan lehetőség jött, ami bizonyos munkatársi csoportoknak hasznos lehet. A diákhitel hasznos lehet azoknak, akiknek van diákhitelük. Lakhatási támogatás hasznos lehet azoknak, akiknek van albérletük, vagy éppen lakáshitelük. És ha a munkáltató ezt jól akarja adni, akkor érdemes azt úgy összeszervezni egy kafetériába, hogy azt mondja, hogy oké, itt van egy 400 000 forintos keretösszegem erre az évre, és lehet válogatni. Tehát aki diákhitelt szeretne, az azt kér, aki állatkerti belépőt, vagy kulturális belépőt, az azt kér, akinek van lakáshitele, az arra kér támogatást a munkáltatótól.
Uh-huh. Velem szemben ülő kollégám kedvéért van valami borászati jellegű támogatás is.
Ó, az már tavaly is volt.
Az tavaly is volt? Termékek. Jó, akkor ez nem újdonság.
Az már tavaly is volt, borászati terméket, hogyha palackozott borászati terméket, hogyha borászattól szerezte be a munkáltató, akkor üzleti ajándékként is, cseki értékű ajándékként is, ugye, ami minimálbér 10%-áig adható, nem 33,04% volt a közterhe, hanem 0%. Ezért mindig javasolni szoktam, hogyha mondjuk szerveznek egy karácsonyi vacsorát, és meg tudják úgy oldani a munkáltatónál, hogy a borászati részt azt külön erre a területre teszik, akkor mindjárt 33,04% adót megtakarítottak.
Uh-huh. Ez a 28%-os csak visszatérve a albérlet támogatáshoz, meg lakás, igen, a bérleti díj támogatáshoz, az mekkora spórolás a munkáltatónak? Tehát, amíg a bérben adná, ahhoz képest ez mekkora kedvezmény?
Hát normál adózásnál kedvezmények nélkül a bér teljes költsége meg a nettó kivétnél 69,92% van. Tehát jelentős kedvezményhez képest a 28, főleg az adómentesek.
Aha, oké. Na akkor még gyorsan, miket emel neki fontosként, így újdonságként, ami változás?
Ugye ami fontos, ez tavaly jött, és tanulják még a munkáltatók, hogy a csekély értékű ajándékot azt háromszor lehetett adni tavaly is, meg idén is háromszor lehet adni munkavállalóknak, meg a közeli hozzátartozóknak is. Tehát, ha van egy 4 fős család, akkor nekünk már 12-szer a minimálbér 10%-áig lehet adni csekély értékű ajándékot. Ebbe bele fog férni a Mikulás, a karácsony, a nőnap, mindenféle céges alkalmak, hogyha jól osztja be a munkáltató. Aha. Aztán a Széchenyi pihenőkártya az továbbra is egy népszerű juttatás. A Széchenyi pihenőkártyán majd újdonság lesz jövő év szeptember 1-től, hogy telefonra is tudjuk digitalizálni. Tehát ha éppen nincs nálunk a kártya, és eszünkbe jött, hogy ó, mégis ebből vennénk a fagyit, akkor a telefonnal is meg fog tudni ez valósulni. Továbbra is elérhetők a sportrendezvény, kulturális belépő, ahogy beszéltünk, de amiről nem beszéltünk, az az óvoda és bölcsöde térítés. Az is régebb óta van, viszonylag egyszerűen működik, hogyha a munkáltató nevére hogy a munkavállaló nevére is akár hossz számlát a munkatárs, a cég ezt kifizetheti adómentesen. És amiben nagy változás volt, azok az egészségfókuszú juttatások, a járványügyi szűrővizsgálat és védőoltás. Hát a védőoltásról évekkel ezelőtt még mosolyogva beszéltünk a munkáltatóknál, hogy most elkezdenénk szurit adni a dolgozóknak, akkor ők lehet, hogy hazamenekülnének. Az utóbbi időben kifejezetten értékes juttatás a mondjuk a TB által nem finanszírozott védőoltások biztosítása. Gondolok itt influenza, kullancs által terjesztett betegségek és különböző területeken adott védőoltás, ahol az oltás, az oltó anyag is adómentesen adható, meg maga az orvosi szolgáltatás is, hogy az orvos beadja ezt.
Uh-huh. Igen, ugye ezt hiszem pont összeszámolták valamelyik nap, hogyha minden típusú ilyen védőoltást, meg gyógyszert egy bizonyos kor fölött be szeretnénk venni, vagy igénybe szeretnénk venni, akkor az ilyen 100-140 ezer forintos költség lenne. Tehát egy elég komoly költséget jelenthet ez.
Igen, és ugye a mobilitás oldaláról, arról nem beszéltünk még, ott meg terjedőben van a kerékpár közösségi autóhasználat téma, mert a kerékpár is néhány éve jött, hogy adómentesen adhat használatba a munkáltató elektromos, meg normál kerékpárokat, és ugye itt az elején a probléma az volt, hogy hogy lehet megvalósítani a használatba adást, mert mi lesz akkor, ha megszűnik a munkaviszony, vagy ha a munkatársunk már nem kéri. Hál' Istennek most már a szolgáltatók egészen jó leasing konstrukciókkal jönnek ki erre, ahol a munkáltató tulajdonképpen bérli ezt a kerékpárt, és néhány éve azt hiszem 5 éve beszéltünk róla először, hogy a közösségi autó használat is ugyanolyan, mintha cégautót biztosítana a munkáltató, tehát akár magáncélú használatra is adómentes lehet, ha ilyet nyújt a cég a munkatársainak.
Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat, jó munkát, szép napod!
Szívesen, máskor is, szép napot.
Viszont hallásra. Fata László kafetéria szakértővel beszélgettünk.
És természetesen, hogyha valaki belekeres abba, hogy a kafetériának milyen változásai vannak, akkor például Fata László tollából a kafetéria kisokos 2025-öt le tudja tölteni PDF formátumban. Ott minden, ott van. Ez a legfrissebb verzió, amit most nézek, így kell rákeresni. Kafetéria kisokos 2025.
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
A Black Friday-ból szürke november lett, legalábbis ez derül ki. Ugye a hivatalos Black Friday november 29-én van, hogyha ezen a napon jártunk volna a legjobban, akkor... Nem, hogyha választhatnánk egy napot novemberben, hogy melyik nap jártunk volna legjobban, akkor nem a hivatalos Black Friday nap volt. Ez a helyes felkopja ennek a beszélgetésnek. Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere a vonalban. Ő elmondja, hogy miért. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok! Ugye a Grow Digital az elmúlt időszakban vagy 400 piaci szereplő árképzési gyakorlatát vizsgáltuk napi szinten, 2,8 millió termék bázisán. És arra jutottunk, amit tapasztaltunk, ugye, ahogy mondtad is, hogy a Black Friday helyett szürke novemberünk volt, ami két dolgot jelent. Az egyik dolog, amit jelent, hogy nem feltétlenül egyetlen napra koncentrált már a piac, több szereplő van több napon vagy héten át akciózott, vagy több szereplő több napon több héten át akciózott. A második pedig, hogy a kedvezmények mértéke sem volt akkora, a kirakatban lévő sokszor több 10%-os kedvezmények helyett novemberben a Black Friday hónapjában átlagosan 15,7%-kal akcióztak az elkereskedők egy októberi bázis időszakhoz képest.
Jó, hát akkor az azt jelenti, hogy elmosódott ez a határ, és egy kicsit úgy rontott is magából a nagy akcióból, a lelkesedésből?
Igen, egyébként azt látjuk, hogy azért az elkereskedők is kockázat csökkentenek, tehát nem ebb napra, ebb lapra tesznek szerint mindent, hanem sokkal inkább széthúzódik ez az akciózós szezon. Utoljára 2020-ban láttuk azt, amikor egy novemberi hét volt a legerősebb hét az elkereskedelemben, azóta egyre inkább újra húzódik szét, és a decemberi hetek már erősebbek.
És a hónapon belül hogyan nézett ki a dinamika? Tehát, hogy elé mentek a Black Friday-nak, és kicsit hamarabb kezdtek el akciózni, vagy pedig az egyhetes akciók kinyújtották azt az időszakot, illetve a különböző szereplők más hetet választottak, és ezért nyúlt el a szezon?
Ugye nagyon változó volt, és ilyen szempontból, vásárlói szempontból kicsit meg is nehezítette a piac a vásárlók dolgát, nem egy napra kellett koncentrálni a vásárlólistákkal, hanem folyamatosan kellett döntéseket hozni. És érdekesség, hogy nem a Black Friday napja volt a leginkább akciózósabb, vagy legtipikusabban akciózósabb, tehát november során szinte minden nappal egyre több termék volt elérhető az árminimumán. Tehát, hogy mondjuk a november elején 10 leárazott, vagy kedvezményes áru termékből kettő volt elérhető, így végére november 30-ára egyébként 10 termékből 6, az előtte lévő napon 5,5.
Aha, tehát akkor érdemes volt várni a hónap végéig, ez a végis, ha átvonatkoztatjuk, vagy kivetítjük a következő évre, akkor ez lehet a jó tanács nyilván a fogyasztóknak, ugye ezek szerint. Illetve az, hogy a péntekhez képest a szombat az még erősebb lett, azt jelenti, hogy elégedetlenek voltak a pénteki konkrét Black Friday fogyással a kereskedők, és akkor rátettek még egy lapáttal ezek szerint?
Ugye egyrészt itt csak az árszinteket néztük, tehát ami az árszinteket illeti, akkor csökkentek még az árak szombatra. Uh-huh. Másrészt nem vizsgáltuk ebben az elérhető termékeket, tehát hogy megeshetett az, hogy ha valaki nagyon a végére hatta, akkor hoppó maradt, és az adott termékből már nem volt elérhető kedvezményes áru.
Aha. Hogyan néz ez ki az előző évekkel összevetve?
Az előző évekkel összevetve, ahogy már említettem, inkább úgy nézett ki, hogy egyre inkább széthúzott. 2020-ban mondjuk egy Covid időszak alatt volt az, amikor egy nagyon erős Black Friday-es hét volt, tehát a novemberi hét volt a legeslegerősebb az egész magyar elkereskedelemben az éves szinten.
Uh-huh. Látunk-e valamit a következő időszakról, mert Black Friday után szokták meghirdetni a Cyber Week-et, azt nem az a következő hét, és akkor is...
De ez már teljesen összefolyik, nem? Legalábbis nekem. Tehát ez egy nagy ilyen vásárlási Armageddon így lényegében egész október, november, december, karácsonyig.
Vannak-e adataitok, vagy akár csak várakozásaitok a következő időszakra, akár ami már megvolt, akár karácsonyig, ami a nagy bevásárlási időszak?
Igen, ugye van pár, mielőtt még egy kicsit előrevetítünk a következő időszakra, még talán pár input a Black Friday kapcsán, hogy mely kategóriákban volt tipikusabb az árváltoztatás. Tehát, ugye, összességében az elkereskedő 91%-a változtatott az árain 2024 novemberében, és ez a termékek 9%-a esetében árcsökkenés jelentett, és a termékek 16%-a esetében növelést jelentett, illetve a leárazás gyakrabban, leggyakrabban a műszaki cikk 39%, a sportegészség 33%, és bútor kategóriákban 32% volt tipikus, tehát termékek 39, 33 és 32%-át érintette a leárazás, legritkábban pedig az irodaszer kategóriában 1%-kal egyébként. Az árkategóriát, ami illeti az olcsó termékek esetében, ugye gyakrabban akcióztak, mint a magasabb áruaknál, viszont a drágább termékeknél tapasztaltunk legtöbb esetben két irányú árváltoztatást, tehát minden második termék esetében fel és le is mozgottak az árak. Egyrészt ugye ez azt jelenti, hogy tudatosan keresték az ideális árszintet az elkereskedők, másrészt pedig ennek a 30 napos jogszabálynak is úgy gondolom, hogy szeretek volna megfelelni az akciós időszakban.
Uh-huh. És okay, akkor még akkor az, ugye, amit kérdezett Gábor, hogy mire lehet számítani december végéig?
Igen, hogyha a több vásárlói szempontokat nézzük, akkor amíg novemberben az árérzékenység kerül az előtérbe, decemberben viszont a szállítási sebesség is a garancia fontos. Az a fontos decemberben, hogy megjöjjön a megrendelt termék karácsonyig is. Elmondható, hogy karácsonyhoz egyre inkább közeledben már nem, vagy nagyon kis valószínűséggel érkezik meg a kínai webshopokról rendelt termék, így a kínai webshopok elszívó hatása is csökken. De ezzel együtt egyébként év-év növekedést tapasztalunk a vásárlói keresletben végre, így év végére, tehát összességében elmondható, hogy erősebb szezonunk van, mint a tavalyi. Tehát, hogyha egy jóslást kéne mondani, akkor úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő 10 napban, vagy egy szakértői becslés alapján, az elkövetkezendő 10 napban a hazai webshopoké lesz a pálya. A partnereinknek, a GoDigitalnek mi is azt tanácsoljuk, hogy most kell jobban belehúzni, csavarni a kampányokon, hogy kihozzuk a legtöbbet az évvégi szezonból. Utána az ünnepek között pedig jöhet a jó megérdemelt pihenés.
Oké, okay, köszönjük szépen az információkat. Remélem, jegyzeteltek a kereskedők.
Köszönöm szépen, szép napot.
Köszi, kívánok. Köszi. Szabó Lászlóval beszélgettünk, a GoDigital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnerével.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Vajon mekkora hatása van a közeli szomszédban zajló kegyetlen háborúnak a gazdasági mutatókra, milyen következmények vannak a mi régiónk szempontjából? Erről beszélgetünk Gyurcsik Attilával, az Accord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát vaskos alul teljesítés látszik, illetve alul értékeltség látszik a régiós eszközárakban. Ez kimondottan a háború miatt lehet?
Hát nagyon nehéz másra gondolni, tehát nyilván itt van a régiós gazdaságoknak mondjuk van egy eltérő teljesítménye, tehát van amelyik jobb, amelyik rosszabb, de mindig a lengyelt szoktam kiemelni, akik aztán tényleg semmi rosszat nem csináltak, olyan értelemben, hogy az Európai Unió egyik legjobb gazdasági növekedését mutatták fel az elmúlt években, van egy teljesen vállalható fiskális egyensúlyuk, alacsony államadósságuk, pozitív fizetési mérlegük, tehát nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ők mondjuk gazdasági értelemben olyan hibát követtek volna el, ami ilyen mértékű alulárazottságot indokolna. Tehát szerintem ők a legjobb példa arra, hogy akkor itt valami más van a háttérben, és ugye nyilván ami a háttérben van, én nem tudok nagyon másra gondolni, és ugye erre az egész régióra ez az olcsóság igaz, a fejlődő piacok legolcsóbbika a mi régiónk, és ennek szerintem nem nagyon van más oka sem, mint ez a háború, ami nagyon közel van hozzánk, és ez nyilván a portfólió tőkét megijeszti, megrémiszti, logikus, hiszen ez tud a leggyorsabban menekülni, egy árat nem lehet elvinni innen, de a pénzeket azért ki lehet vonni, vagy adott esetben nem ide hozzák, hanem viszik máshova. És ez itt, amikor relatíve ránéztek erre a régióra, akkor én a fejlődő piacokról beszélek, tehát azért egy Indiával, egy Egyiptommal, egy Brazíliával hasonlítgatjuk itt most magunkat, tehát ugye nyilván Ausztria közel van, és ez ugye az EU egyik leggazdagabb országa, és még ha átmegyünk a határon, akkor mindig van egy kis csalódás, de hogy nem a legjobbhoz hasonlítsuk magunkat, amikor így próbáljuk értelmezni azt, hogy hol kéne elhelyezni ezt a térben. Tehát szerintem ez nagyon fontos.
Uh-huh. És most, hogy azért az oroszok is kifulladni látszanak, reálisan is talán közelebb kerül a béke, mert talán mindenkinek ez komolyabb érdeke fűződik, ez fölértékelheti a régiót? Tehát akár, ha ez már láthatóan közeledik, ne talán el is jön akár csak egy törékeny tűzszünet, akkor ez már visszahozza a portfólió tőkét? Tehát akkor csökkenhet ez az alulértékeltség? Tehát számítotok arra, hogy végre kifejezetten jól teljesítsenek az itteni eszközök?
Hát ugye mindig, amikor az ember ilyen értékalapon fektet be, akkor ugye nem ebben a logikában, vagy ebben a típusú befektetési stílusban nem az a trükk, hogy rájössz arra, hogy valami olcsó, és akkor hirtelen beleteszed a pénzed, vagy az ügyfeleid pénzét, mert azért viszonylag egyszerű rájönni arra, hogy valami olcsó-e vagy drága, mert meg kell nézni, nem tudom, 4 darab mutatót, és iszonylag gyorsan kiderül. Szóval ez nem ez a hozzáadott érték,
láttunk ilyet, bocsánat, hogy olcsó, ugyanilyen olcsó maradhat, vagy még olcsóbb lehet, és akkor megbuktunk egy jó nagyot.
Tehát ez... Tehát azt kell megérteni, hogy miért olcsó, és hogy az mikor változ. Mik azok a pontok, amik megváltoztathatják ezt az olcsóságot, és ugye ennek kapcsán jutott itt vagy merült fel bennem ugye a háború kérdése, és én azt gondolom, hogy van itt, és ami miatt gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert a 2025-ös évnek igenis ez egy sztoria lehet, hogy az itt változó dinamikák vannak a világban. Egyrészt ugye van az Egyesült Államoknak egy új elnöke, vagy lesz egy új elnöke, Németországban is kormányváltás lesz, és ott tehát azoknak is van, ennek is van nyilván hatása arra, hogy mi zajlik az ukrán fronton. De szerintem, ami a hétvégén történt, és ugye az elmúlt hetekben történt Szíriában is, ugye erre azért te is utaltál, szerintem ez egy rendkívül fontos esemény, ami az ukrán-orosz fronton is majd előbb-utóbb kifejti a hatását. Tehát azért itt arról van szó, ugye, ha Szíriáról beszélünk egy mondat erejéig, vagy kettő mondat erejéig, hogy Oroszország, aki 10 évig hatalmon tartotta az Assad rezsimet, nagyon komoly katonai erőfeszítések, orosz katonai erőfeszítések árán, az a rezsim az hetek alatt összeomlott. És ugye általában azért ez nem az erőjele. Tehát ez azt jelenti, hogy Oroszország gyengül, mert minden erőforrását az orosz-ukrán háború köti le, és a többi más területeken pedig gyengül. És azért Szíriában, nem tudom, hogy a hallgatók tudják, de ugye az egyetlen földközi tengeri hadikikötője van Oroszországnak, ahonnan most épp vonják ki a hajókat, és a légibázisokról megviszik el a repülőket. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly veszteség. És nem tudom, hogy emlékeztek-e, de 2021-ben, amikor ugye a Joe Bidenék, vagy az Egyesült Államok kivonult Afganisztánból, és az afgán rezsim ugye hetek vagy napok alatt összeomlott, akkor ugye mindenki az Amerika gyengességéről beszélt, és sokan azt gondolták, hogy az orosz-ukrán háború kitörésének az egyik oka volt az, hogy Amerika ilyen viharosan menekült ki Afganisztánból, kvázi gyengességet mutatott. Na most ugyanezt akkor, és ugye ezt maga talán Putyintól is hallottuk, vagy legalábbis voltak ilyen jelzések, hogy ez így történt. Lényeg a lényeg, hogy most ugye ugyanezzel az érveléssel élhetünk, hogy itt Oroszország azért ebben a háborúban nem éppen erősödött az elmúlt néhány évben.
Uh-huh. És akkor az nem számít, hogy nagyon-nagyon lassan, irgalmatlan ember áldavatok árán, de azért csak picikét halad előre? Tehát, hogy a frontról hogyha leegyszeresítjük, olyan hírek érkeznek, hogy orosz előrenyomulást látszik.
Igen, igen, ez érdekes, hogy, hogy ugye hogy keretezzük ezt a, ezt a történetet, hogy az azért nagyon, tehát nyilván a Trump adminisztráció kapcsán abban bízhatunk, hogy ha nagyon leegyszerűsítek, akkor Putyinnak adnak valami olyan egérutat, amelyek, vagy olyan keretet, amely, amelyek között ugye ezt az ukrán hadműveletet, a speciális műveletet, ezt sikerként tudja otthon eladni. Ugye nyilván ez neki létfontosságú, de hogyha egy picit így kizumolunk, és egy picit messzebbről nézzük ezt az orosz-ukrán konfliktust, akkor azért valójában, ha csak a számok szintjén kicsit végig gondoljuk, hogy itt, itt azért a teljes orosz szárazföldi haditechnika pusztult el az elmúlt két évben, tehát ja, ezek a nagyon objektív források is, ugye 3000 harckocsi, számolatlan mennyiségű páncélozott jármű, most lehet arról vitatkozni, hogy 400, 600 ezer vagy 750 ezer orosz katona, tehát ezek szörnyű számok, de hogy azért alapvetően Oroszország szárazföldi hadereje, az akár is nézzük, leépült. És arról lehet majd vitatkozni, hogy ezt 10 vagy 30 év alatt fogják újraépíteni, de ugye ma, manapság olyan híreket olvasunk, hogy az 50-es években gyártott harckocsik kikonzerválásával próbálják tartani a ritmust, tehát az lehet, ez az egyik dolog, a másik meg, hogy persze métereket azért haladnak, de ha egy picit ránéz valaki a térképre, akkor azt lehet elmondani, hogy ez a két orosz vagy ukrán régió, amiért itt a harc folyik, amiért ezt az irgalmatlan áldozatot Oroszország bevállalta, az az orosz területek, az Oroszország méretéhez képest elképesztően pici. Szerintem az orosz emberek többsége a térképen nem tudna rábötni a Donbasszra. És hadászati értelemben, hogy akkor lesz egy pici pufferzóna még a nyugat meg, meg Oroszország között, ez teljesen értéktelen. Tehát vagy nem tudom, hogy ki gondolja azt, hogy, hogy egy, a mai körülmények között ennek van valós értéke. Szóval azért szerintem ez egy óriási elhibázott lépés Oroszország részéről, közben elvesztették a nyugati piacaikat.
És akkor ebből következik, ezért gondolod, hogy, vagy gondoljátok, hogy most azért a háború vége felé haladunk, és ez értékelheti fel a környéket?
Én azt gondolom, hogy, hogy 2025-ben megnő annak a valószínűsége, hogy a háború véget ér. Nyilván ezt, amit most elmondtam, ezt egy évvel ezelőtt is el tudtam volna mondani, de ugye ami késik, nem múlik, és szerintem a, hogy a gazdasági helyzet is egyre inkább azt indokolja, mert nyilván a katonai helyzet is, tehát az, hogy Oroszország szorul vissza, az, hogy Putyin előbb-utóbb, de nyilván ő erőből szeretne tárgyalni, meg nyilván ezt győzelemként eladni, de hogy az orosz vezetésnek előbb-utóbb valamiféle megállapodásra kell jutnia, mert ők sem bírják végtelenig ezt a háborút.
Okay.
Ami pedig nyilvánvalóan a régiós eszközárak, ha végre fegyvernyugvás van, vagy béke van, a régiós eszközárakra meg értelmszerűen pozitívan.
Akkor ez a diszkont csökkenhet, vagy kiárazódhat, és akkor itt lehet szép emelkedés. Okay, erre figyeljen mindenki, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, érdekes gondolatmenet volt. Köszi.
Szép napot, szia-szia.
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Akkord alapközelő ZRT vezérigazgatójával.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és mi pedig jövünk vissza utána. Nagyon érdekes témánk van, miről szól egy termelékenységi jelentés, és mit mutatnak a számok. Erről fogunk beszélgetni Balatoni Andrással, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetőjével. Erre készüljetek, tehát Andi hírei után jövünk.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.